Igen, köszönöm szépen, és szeretettel üdvözlök mindenkit. Nehéz megszólalnom, nem csak azért, mert ez más témát kaptam, hanem tényleg megrendítő, és nagyon szomorú vagyok, hogy az orvos részéről föl sem merült a kérdés, hogy esetleg meg lehetne tartani azt a kisbabát. Én, amit témát kaptam, az egy, tehát az életvédelem és az orvosi felelősség összefüggésében egy kerekasztal beszélgetés céljából. Bemutatkozásként röviden csak annyit mondanék, hogy Bruder György vagyok, és a Semmelweis Orvostudományi Egyetemen végeztem. Szereztem orvosi diplomát az általános orvosi karon, több szakterületen dolgoztam, szülészet, nőgyógyászaton és hosszú éveken keresztül. Anesztéziát és a szemészet szakterület az, amit gyakoroltam még. Hát arra kértek fel a szervezők, hogy mondjam el a véleményemet az életvédelme és az orvostudományi felelőssége témában. Nagyon összetett a téma, nagyon sok oldalról közelíthető meg, és hát gondolom a rendelkezésre álló időben csak éppen felvillantani lesz lehetőségem egy-egy aspektusát a témának. Mindenek előtt le szeretném szögezni, hogy csak személyes felelősségről beszélhetünk, csak személyes felelősség létezik, mert csak az egyéntől lehet számon kérni a tetteit. Az orvostudománynak önmagában felelőssége nincsen. Így beszélni is róla csak az egyén és az eset szintjén érdemes és lehetséges. És itt csatlakoznék a szerkesztőnő gondolataihoz, hogy minden kérdésben csak az adott szituációban és az adott egyén vonatkozásában lehet felelősséget megállapítani. Tehát csak személyes felelősségről beszélhetünk, és tehát minden, és azt is megállapíthatjuk, hogy minden ember a társadalomban elfoglalt helyének megfelelő felelősséggel tartozik. Ennek megfelelően az egészségügyben tevékenykedő orvos felelősségét vizsgálhatjuk, illetve a gyermekét nevelő szülőpár felelősségét és a társadalom egyéb területén működő emberek felelősségét. Hangsúlyozom még egyszer, hogy a felelősséget eseti és egyéni szinten kell minden esetben vizsgálni. Nagyon sajátos az orvosnak a felelőssége. Egyrésztről meg kell felelnie szakmai, adott esetben nagyon szigorú szakmai előírásoknak, és hát meg kell felelnie a társadalmi elvárásoknak. Nem utolsó sorban a saját lelkiismeretének is. Ez nem mindig egyszerű dolog. Nézzük, milyen elvárásokat támaszt a társadalom az orvossal szemben. A társadalom részéről az egyik elvárás az, hogy az orvos a munkáját minél jobban, eredményesebben végezze, minél jobban gyógyítson. Ugyanakkor az is elvárás az orvossal szemben, hogy az egészségügy minél kisebb költségen gyógyítson. Ha belegondolunk abba, hogy az újabb diagnosztikus és terápiás eljárások egyre drágábbak és egyre megfizethetetlenebbek, akkor nem nehéz elképzelni, hogy az orvos sokszor igen nehéz döntés elé kerül. És ez csak az egyik aspektusa a kérdésnek, most egészségpolitikában nem is szeretnék belemenni. Az nem is témánk, és jelen pillanatban azt hiszem, ez nagyon messzire vezetne. Ez az egyik vetülete a problémának, és szeretném egy másik nézőpontból is megvizsgálni a kérdést. És akkor menjünk közelebb a konferencia általános kérdéséhez, az életvédelméhez. Férfiként nyilatkozni azt hiszem, nem kell mondanom, miért nehéz. Hiszen a más állapot, vagy ahogy a magyar nyelv oly szépen fejezi ki az áldott állapot, a nőt mind testileg, mind lelkileg sokkal jobban érinti, mint a férfit. Orvosként pedig azért nehéz, mert az orvostudomány olyan mértékben fejlődött és fejlődik, mind diagnosztikus, mind terápiás téren, ami azt hiszem elképesztő, sokszor szó szerint értelmezhetjük ezt az elképesztő dolgot. Azonban az új eljárások igen sok esetben új, eddig még nem tapasztalt helyzetet teremtenek, és újabb kérdéseket vetnek fel, etikai kérdésekre gondolok. Nem akarom tehát függetleníteni magam a témától, magam is katolikus ember vagyok, és hát így közelítettem meg a témát. Magam részéről azt gondolom, valóban törekedni kell arra, hogy minél több szülőnek, minél egészségesebb gyermeke jöhessen világra, de nem minden áron. És ha valamilyen probléma merül fel, legyen egy kinyíló háló, ami a szükséges mértékben nyílik szét és támasztja alá a családot. Ez egy másik szekció volt, azért hát egy kicsit kilóg ebből a sorból az én témám. Meggyőződésem, hogy a fiatal hölgyek, illetve hát az emberek hitét kell felélesztenünk, el kellene érnünk, hogy az emberek higgyenek abban, hogy hivatást kaptak, és ezt a hivatásukat fogadják is el. Természetesen ehhez az is kell, hogy a társadalom egésze, minden tagja a maga posztján kötelességének érezze a rászorulónak a segítségadását. Tehát, hogy egy ifjú pár, vagy idősebb is akár, érezze azt, hogy mellettük vannak a társai, és bármi legyen is, nem maradnak egyedül gondjukkal, bajukkal, még akkor sem, ha netán nem teljesen egészséges, esetleg beteg gyermekük születik. Sokszor tapasztaltam, nem véletlen az, hogy egyes házaspárok terméketlenek maradnak. Természetesen mindent meg kell tennünk, de nem minden eszközzel. Úgy vélem, van egy bizonyos határ, ameddig az embernek, illetve az orvosnak el szabad mennie, de nem tovább. El kell tudni fogadni adott esetben a helyzetet, és nem egy nővel találkoztam, akik elfogadták ezt a státuszkót, elfogadták a sorsukat, és esetleg örökbe fogadtak egy vagy több gyermeket, és ezek után nyílott meg a nőnek a méhe, és születtek gyermekei. Azt gondolom, az ember hitén nagyon sok múlik. Igazából mi a legfőbb probléma az orvostudomány területén, most az etikai vonatkozásra gondolok, tehát most csak az etikai vonatkozásokról beszélünk. Fontos lenne meglátnunk, hogy a jogi, az orvosi és a katolikus nyelvezet diszonáns. Erről beszélt a Carlo Casini képviselő úr is, és nagyon összecseng, amit én is gondolok. Tehát, bár ugyanazon a fogalmakat használja mind a három disziplina, mégis mást ért alatta. Nevezetesen a legnagyobb kérdés az az, hogy mikortól kell beszélnünk emberről. A fogantatás pillanatától, vagy a gyermek születésétől. A jogi értelmezés ugyan jogalanynak tekinti a magzatot, de az élve születéshez köti azt. A két idő között, bizonyos körülmények között az emberi élet ezek szerint manipulálható? Az én válaszom az, hogy nem. Katolikus orvos számára azért fontos a katolikus nyelvezet használata, mert számára az élet szentség, és a szentség mindig több, mint az élet és a halál. Mindenkinek figyelmébe ajánlom Magyarország 2011. április 25-5-én megalkotott új alaptörvényét, a Szabadság és Felelősség második cikkében, ahol idézem, és ezt hallottuk ma már az előadásban, az emberi méltóság sérthetetlen, minden embernek joga van az élethez és az emberi méltósághoz, a magzat életét a fogantatástól kezdve védelem illeti meg. Köszönöm a figyelmet!